Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Magyar is Tamás külpolitikai szakértőt, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docensét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagy-Britanniáról és az Egyesült Államokról beszélgetünk majd a következő szűk egy órában. Hát Nagy-Britanniában, tudjuk, előrehozott parlamenti választások lesznek június elején, és a hírek szerint ezzel majdhogy nem párhuzamosan azért megkezdődnek majd a Brexit-tel kapcsolatos tényleges egyeztetések, vagy tényleges tárgyalások is. És érdemes azért az amerikai külpolitika irányvonalairól is talán beszélnünk majd a beszélgetés második részében, hiszen azért az orosz-amerikai viszony, a kínai-amerikai viszony alakulása kétségkívül szolgált érdekes fejleményekkel az elmúlt napokban és az elmúlt hetekben, de azért kezdjük Nagy-Britanniával. Június 8-án tehát előrehozott választások lesznek a Szigetországban. Meglepő és mondhatjuk, hogy váratlan bejelentés volt ez a héten Theresa May brit miniszterelnöktől, annál is inkább, mert amikor tavaly nyáron átvette a miniszterelnöki mandátumot David Cameron-tól, akkor határozottan elvetette egy esetleges előrehozott választás gondolatát. Mi történt, hogy mi történhetett 10 hónap leforgása alatt? Mi változott meg?
Egyrészt abból lehet kiindulni, hogy Theresa May közvéleménykutatásokra támaszkodik, mint nagyon sok politikus szerte a világban, és most jelen pillanatban egy 25 pontos konzervatív fölényt mutatnak a közvéleménykutatók. A legutóbbi felmérés szerint, a mai felmérés szerint a Mirren Sunday 50%-os tori támogatottságot mutatott ki, ami hát történelmi magasságokat jelent, 25%-os munkáspárti támogatottság. Tehát az egyik motiváció tényező ez lehetett. A másik motiváció tényező az lehetett, hogy tulajdonképpen, hogyha most a Brexit matematikát és a brit választási matematikát nézzük, vagy az időpontokat nézzük, a Brexitnek 2019 tavaszára kellene befejeződni, és a legközelebbi angol választások, hogyha az eredeti időpontokat nézzük, és a menetrendet 2020 tavaszán lett volna. Pontosan akkor, amikor a Brexit után nagyon bonyolult tárgyalásukba bonyolódna a brit kormányzat, ugyanis hát köztudott, hogy ilyen pillanatban az EU mereven elzárkozott az elől, hogy egyszerre tárgyaljanak a Brexitről, és azutána pedig, hogy hogyan alakuljon az Egyesült Királyság és az Egyesült és az Európai Uniónak a viszonya. Tehát egy ilyen helyzetben nyilvánvaló kicsit sok lett volna adott esetben a kettőt együtt menedzselni. A harmadik pedig egyfajta személyes dolog. Nicola Sturgeon az SNP-nek, tehát a Skót Nemzeti Pártnak a vezetője több ízben hát kicsit kritikusan, élesen megjegyezte, hogy Theresa May-nek nincs tulajdonképpen legitimitása igazán, hiszen nem választotta meg senki. Tehát Theresa May legitimitást szeretne.
Ezt a munkáspárból is lehetett azért ilyen hangokat hallani.
A munkáspárból is lehetett ilyen hangokat hallani, és még egy olyan kérdés is, hogy a konzervatív párton belül esetleg olyan számítások vezették Theresa May-t, aki különben nem volt a Brexitnek nagyon elszánt híve, hogyha egy nagyon kényelmes többséget szerez a konzervatív párt a soron következő választásokon.
Ez nyilván azért is szükséges, mert ugye, ha itt jól láttam a számokat, akkor például az alsóházi többség aztán ilyen 17 fős.
Igen,
a
17
konzervatívoknak.
Fős. Igen.
És most azt mondják, hogy a jelenlegi közvéleménykutatási adatokat figyelembe véve, hát szinte egy fölcsúszamlásszerű változás jöhet.
Az is elképzelhető, hiszen köztudott, hogy Nagy-Britanniában az úgynevezett single member constituency van, tehát az egyes választói körzetekben
egyéni képviselői rendszer van, és a győztes mindent visz.
Győztes mindent visz alapon, igen, tehát nem kell abszolút többség. Tehát az, hogyha a konzervatívok, és ilyen pillanatban úgy tűnik, hogy sikerül elég sok helyen a munkáspárttól is ezt venni szavazatokat. Legutoljára egy olyan munkáspárti körzetet nyertek meg, Koplendet, ahol a munkáspártiak 2015-ben 2500 több szavazatot kaptak, és most pedig egy úgynevezett időközi választáson már a torik nyertek ebbe a körzetbe. Tehát úgy tűnik, hogy ilyen például a toriknak, a konzervatívoknak nagyon jó esélye vannak, de hozzá kell tenni azt is azért, hogy sokan figyelmeztetnek arra, hogy ezek a számok azért elkényelmesíthetik a konzervatívokat, és az lehet ennek az eredménye, hogy esetleg nagyon sokan alacsonyabb részvétel, nagyon nagy győzelmet várnak, és az nem lesz meg, de már most egy-két konzervatív képviselő mondta, hogy egy 35-40 fős kényelmes többséget szednek, ma azért is nagyon meg lesznek elégedve.
Érdekes egyébként itt a támogatottságok alakulása, mert én most tényleg visszanéztem az elmúlt hónapokra visszavezetve a közvéleménykutatási adatokat, és én azt láttam, hogy tavaly júniusban, tehát a Brexit idején, vagy a Brexit után, hát nagyjából fej-fej mellett állt a munkáspárt és a konzervatív párt. A legtöbb közvéleménykutatás szerint akkor olyan, hát a hiba határon belül ilyen 1%-ponnyi volt a különbség, és most ugye ön is utalt arra, hogy mekkora markánsra, vagy mekkorára nyílt ez az óló, és milyen markáns lett ez a különbség, vagy miért, vagy mitől vesztette el ennyire a támogatottságát a munkáspárt? Hát, mi történt 10 hónap alatt?
Egyrészt én egy kicsit szkeptikus vagyok a közvéleménykutatásokkal szemben, hiszen pont a 2015-ös választások mutatták meg, hogy azért nagyot tudnak tévedni, hiszen
a Brexit-tel kapcsolatosan sem volt.
És a Brexit-tel kapcsolatosan, de például a választásokkal, hogyha csak a választásokra szólunk, a 15-ös választások előtt a legtöbben munkáspárti győzelmet vártak, és egy olyan nagyon jelentős és meggyőző konzervatív győzelem született, tehát azért Winston Churchill országában vagyunk, és Winston Churchill-től ered ez a mondás, hogy csak abban a statisztikában is, amit ő hamisít. Tehát nyilvánvalóan a közönkutatók is úgymond függetlenek, de hát ezért nem mindenki független mindenkitől. Tehát ott tudnak egy kicsit mondom manipulálni. Viszont hozzátenném azt, hogy a változás az, amiatt következhetett be részben, hogy nem csak hogy a munkáspárt, illetve a konzervatívok megerősödtek, tehát Theresa May sokkal határozottabb és karakterisztikusabb vezető, mint David Cameron volt, a munkáspártnak a választások utáni politikája nagyon sok munkáspártit tántorított el. És gyakorlatilag ez egy olyan folyamatot jelent, hogy amikor a munkáspárt 2010-ben kikapott, akkor mindenki azt várta, hogy hát gyakorlatilag egy kicsit visszafele mennek a Tony Blair-i középuta felé, és David Milibandet fogják megválasztani a párt elnökének, aki akkor külügyminiszter volt, és helyette viszont az öcsét, Ed Milibandet választották, aki tőre balra állt, és Ed Miliband viszont 2015-ben nagyon súlyos vereséget szenvedett. Megint sokan azt gondolták, hogy ez ki az, a munkáspártot, erre egy még inkább arráró, gyakorlatilag egy fajta munkáspárti kövületet Jeremy Corbyn szemébe választottak meg, aki gyakorlatilag visszamenne egy olyan munkáspárti politikához, ami 80-as évektől kezdődően a munkáspártot száműzte a kormány közeléből másfél évtizedre. Többek között az a kampányol, hogy megszüntetné a brit nukleáris atom ütőerőt. Tehát és nagyon jelentős államosításokat hajtana végre, adóemeléstől kezdve sok mindent, tehát egy hagyományos baloldali munkáspárti programot hajtana végre, és nagyon sok munkáspárti képviselő egyrészt a parlamenten belül kb. A fele képviselők, 229 képviselőből nagyjából felezjártán nem is nagy támogatja őt, mert ő a szakszervezetek segítségével nyert elsősorban. Meg egy-két választási trükkel, hogy pár fontért bárki tagságot választatott a munkáspárti vezető választás előtt, és hát általában akik ezt tették, őrá szavaztak, és nem pedig az ellenfeleire, akik különben nem voltak nagyon átütő egyéniségek. Tehát Jeremy Corbynnak a politikája azt jelentette, hogy nagyon sok úgy gondolják, hogy egyszer megválaszthatatlan egy ilyen politikával egy ilyen vezető, és a legutolsó felmérés szerint ez, amit a választók 60%-a tudja elképzelni a miniszterelnöknek, még Jeremy Corbynt mindössze 25%.
Számomra az volt az érdekes, hogy azért a munkáspárt vezető, és személy szerint Jeremy Corbyn is szinte rögvest üdvözölte az előrehozott választások ötletét vagy gondolatát, aztán ezt ugye a héten meg is szavazták nagy többséggel a parlamentben. Miért jó egy előrehozott választás a munkáspártnak? Nem figyelik a közvéleménykutatási adatokat, hogy most eléggé mély ponton van a párt, még hogyha, ahogy említette, nem is kell feltétlenül készpénznek mennünk ezeket a közvéleménykutatási adatokat?
Figyelik, de itt megint csak két-három elképzelhető mondjuk hát megoldás lehet, vagy magyarázat lehet. Egyrészt ugye azok, akik nem Jeremy Corbynnak a hívei, úgy gondolják, hogy egy jelentősebb vereség jön, akkor Corbynnak menni kell. Tehát sokan előrevetítik annak a lehetőséget, ami pár évtized ezelőtt megtörtént, hogy amikor a munkáspárt annyira balra tolódott, hogy sokan tudták ezt vállalni, akkor többen kiváltak a munkáspártból, jelentős vezetők is, úgynevezték abban az időben őket a négyek bandája, és egy új pártot alapítottak, a szociáldemokratákat, akik aztán később egyesültek a liberálisokkal, és most a liberális demokrata párt az utód jelen pillanatban, tehát az a párt az, amelyik nagyjából félúton áll a munkáspárt és a konzervatívok között. Tehát ők azért üdvözölhetik, mert úgy gondolják, hogy egy ilyen nagy vereségnél egyszerűen nem élheti túl a vezető.
Tehát ilyen politikai tisztulási folyamatot
így van,
várnak.
Így van, pontosan. Másodszor pedig Jeremy Corbynék azt gondolhatják, hogy a 15-ös eredményekhez képest már csak jobbat érhetnek el, és ez a nagyon markáns, én azt mondanám időnként elég szélsőségesen baloldali retorikával, ami inkább Hugo Chávezre emlékeztet, visszatudnak nyerni olyan szavazókat, akik elpártottak tőlük. Elsősorban olyan körzetekben, mint például Skócia ipari körzetei. Skóciában különben 2015-ben, és az a munkáspártnak az egyik legnagyobb struktúrás gyengesége, teljes mértékben kiszorultak. Tehát a konzervatívok előbb kiszorultak. Most meg az 59 helyből 56-ot a Skót Nemzeti Párt nyert meg, pedig hagyományosan a munkáspártnak erős bázisa volt Skócia, Wales erős bázisa volt. Wales meg érdekes módon Angliával együtt a Brexit mellett szavazott többségben. És ugye akkor viszont a munkáspártnak rossz hírt jelentett az is, hogy igaz, hogy a Brexitet mindössze nagyon kevesen szavazták meg marginálisan, tehát 51 valamennyi százalék, viszont most már úgy gondolják, a britek többség úgy gondolja, hogy ha már megszavazták, akkor megfelelő támogatást kell adni a kormánynak adott esetben, hogy hatékonyan tudjon tárgyalni. Igen,
Tereza May esetében is az egyik fő hivatkozási pont az ez volt, hogy a jelenleginél erősebb választói felhatalmazással szeretné elkezdeni a brit uniós tagság megszűnéséről a tárgyalásokat, de azért ugye azt sietett hozzátenni, hogy az előrehozott parlamenti választás nem új népszavazás, tehát semmilyen ilyen felhangja nem lehet annak. De akkor ilyeténképpen azért óhatatlanul a Brexitről is szól majd valahogy a parlamenti választás is, hiszen a cél, hogy a kormány bizalmat kérjen a választóktól a Brexit folyamat levezényléséhez. Tehát valamilyen módon azért a Brexit mégiscsak benne van, és nyilván gondolom majd a választási kampányban is valamilyen módon benne lesz.
Igen. Hát nagyon sok szakértő szerint nagyon marginálisan, tehát valóban most már nem a Brexitről szólna a választás, és különben Tereza Mayt megpróbálta kihozanítani Guy Fawkes-t, aki az Európai Parlament úgynevezett koordinátora lesz, aki azt mondta, hogy semmifajta befolyása nem fog a brit választás lenni, vagy befolyást nem fog gyakorolni a tárgyalásokra. Tehát nagy az ugye mély, hogyha ő egy kényelmes többséget szerez, vagy bármilyen többséget szerez, akkor az EU által adott feltételek puhulnának. Tehát valószínű, hogy a Brexit miután egy eldöntött kérdés, Brexit helyett inkább...
De azért nem érzékelhető mégis valamiféle elbizonytalanodás, mert ugye Theresa May arról is beszélt most itt az előrehozott választások kapcsán, hogy tapasztalható a kormányzati és a törvényhozói körökben is a Brexit folyamattal összefüggésben egyfajta ilyen elbizonytalanodás. Valahogy úgy fogalmazott, hogy az ország kezd egységesen felsorakozni a Brexit mögött, a Westminster azonban nem. Tehát ez mégis, minthogyha arra utalna, hogy vannak bizonytalanságok.
Igen, a saját pártján belül minimum két csoportot lehet megkülönböztetni. Egyrészt ugye a kemény Brexit hívők, akik úgy gondolják, hogy gyakorlatilag majdnem minden szállt el kellene vágni, és ők nem...
Ez az a bizonyos hard Brexit
forgatókönyv. És ők nem nagyon bánnák azt, hogyha a tárgyalások úgymond eredmény nélkül végződnének, mert akkor az egyik forgatókönyv az, hogy automatikusan minden szállat elvágnak 2019 márciusába.
De az azt jelenti, hogy akkor nincs megegyezés, hogy nincs megállapodás, és
akkor egyszerűen megszűnnek ezek a kapcsolatok. Igaz, hogy ez mondjuk kevésbé valószínű, mint az a másik variáció ebben az esetben, hogyha nem lesz megállapodás, és az Európai Unió vezetői azt mondták, hogy csak akkor lesz megállapodás, hogyha mindenről van megállapodás, tehát nem rész megállapodásról van szó, hanem a mindenről. Ami azért is kicsit nehéz lesz, mert igaz, hogy a brit választások június 8-án lesznek, viszont a német választások csak szeptemberben, és nem valószínű, hogy a német választások előtt, mert végül is azért a németeknek nagyon jelentős súlyuk van az Európai Unióba. Az Európai Unió, és főleg nyáron, augusztus a hort időszakban elkezdenének komoly tárgyalásokat.
Tehát elképzelhető, hogy mindez összetolódik, az igazi érdemi egyeztetés.
Szűk másfél év lesz, és nagyon sok úgy gondolják, hogy a bonyolult kérdések miatt ez nagyon-nagyon szűk határidő. És akkor hát a második forgatókönyv valószínűnek tűnhet ebbe az esetbe. Hogyha a 19 márciusáig nem egyeznek meg, akkor az Európai Tanács egy hangú határozata alapján meg lehet hosszabbítani a tárgyalásokat időkorlátozás nélkül, illetve hát tulajdonképpen annyi van bent a Lisszaboni szerződés 50. cikkeibe, hogy ebben az esetben hát egy belátható, észszerű időn belül meg kell egyezni, miután lejár a határidő, de hát ugye az, hogy mi észszerű, az abszolút flexibilis, tehát lehet fél év, egy év, három hónap, bármennyi. Tehát, hogyha a hard Brexit egyrészt megszületett úgy, hogy nem történik megállapodás, és az első opció lesz, hogy akkor befejezik a tárgyalásokat, és például a világkereskedelmi szerződés pontjai lépnek életbe, és ne pedig az EU és az Egyesült Királyság közötti tárgyalás eredményeképpen lesz valamilyen fajta kereskedelmi megállapodás a két fél között, vagy pedig a hard Brexit azt is jelenteni, hogy a britek nagyon keményen tárgyalnak, és ezt nem fognak engedni semmilyen kérdésbe. Viszont a másik oldalról, ez a mély úgy gondolja, hogyha a nagyobb többségre teszett, akkor azon belül a hard Brexitnek a képviselői esetleg nem kapnak olyan prominens szerepet, és akkor egy kicsivel nagyobb mandátummal, vagy mondjuk egy rugalmasabban tud tárgyalni a Brexit kérdésére.
Tehát az, hogy most várhatóan április 29-én az Európai Tanácsban elfogadják ennek a menetrendjét, vagy az irányelveit, hogy az Európai Unió hogyan is tárgyaljon a Brexitről, illetve hogy az uniós csúcs is foglalkozik majd ezzel. Tehát ezeknek az irányelveknek a rögzítése vagy elfogadása, ez még nem visz közebb. Tehát ez nem jelenti azt, hogy akkor el is kezdődik ezek után érdemben a tárgyalás.
Hát még nem valószínű, főleg hát, hogyha 22-ig elfogadják, Nagy-Britániában azért 5 hét múlva lesznek a választások, akkor azért gyakorlatilag mindenki a választásra lesz elfoglalva a Nagy-Britániában. A francia választások második fordulója, ugyancsak májusban lesz, tehát a,
igen, ezek az, azért mind,
igen, az EU második legbefolyásosabb országa, ugyancsak utána ki tudja, hogy milyen kormányalakítási tárgyalások lesznek. Nagyon mondjuk képlékeny jelen pillanatban a helyzet, legalábbis ahogy a legutóbbi felmérések mutatják, nagyon nehéz megmondani, hogy Emmanuel Macron vagy Marine Le Pen, vagy esetleg François Fillon bejut, vagy pedig a Volt-Oszkiska Mélenchon jut be, tehát nagyon sok függ attól, hogy ott milyen mandátumot szerez majd az ott esetben a második fordulóba a győztes, és egyáltalán ki lesz a győztes, mert hogyha úgy tűnik, hogy például François Fillon az, aki a hagyományos a politikai erőknek a potenciális győztese lehet, össze a másik három jelölt pedig nem hagyományos politikai erőt személyesít meg Franciaországban, tehát senki nem próbálta egy szélső bal vagy szélső jobb kormányt az utóbbi pár évtizedben Franciaországban megalapítani, és Emmanuel Macron pedig hát egy olyan politikai irányvonalat képvisel, ami megint csak teljesen szokatlan. Tulajdonképpen jobbról, balról, középről, mindenhonnan programpontokat szedett össze, és nagyon nehéz elképzelni azt, hogy kivel tud majd gyakorlatilag együttműködni. Ilyet van egy kérdés az, hogy végül is azért nemzetgyűlésben milyen erőviszonyok alakulnak ki. Annak ellenére, hogy hát egy prezidenciális rendszer van Franciaországban, tehát nyilván nem a francia kérdés az, ami ilyen például a beszélgetésünk tárgya, de
ez befolyásolja mindenképpen a Brexit tárgyalásokat, fogja
az angol, tehát ezek miatt én úgy gondolom, hogy azért komoly tárgyalások nem nagyon lesznek, és én azt is hiszem, hogy a 29-én elfogadott pontok azok meglesznek, de általában a tárgyófelek nem nagyon szokták az első fordulóba kiteríteni az összes kártyájukat, tehát mindenki elindul valahonnan, és valószínűleg eljut valahova.
Azt azért lehet látni, vagy lehet sejteni, hogy mik lesznek az elsődleges, vagy a legfontosabb kérdések. Ugye itt ugye azt szokták emlegetni elemzők is, hogy vélhetően a Nagy-Britániában élő, ott dolgozó uniós állampolgárok jogi státusza, vagy jogi helyzete, illetve azoknak a briteknek a jogállása, akik viszont az uniós társtagállamokban dolgoznak, igen, és élnek.
Igen, tehát az állampolgárok jogai kölcsönösen, ez egyik fő kérdés. A második fő kérdés a brit befizetés kérdése. Az Európai Unió ilyen pillanatban kb. 60 milliárd eurót vár Nagy-Britániától, és ez az összeg azért érdekes, mert a befizetések egyrészt úgynevezett ilyen totál összegben vannak, másrészt évenkénti bontásban. És évenkénti bontásról szó van, és ugye 2020-ban fejeződik be a jelenlegi 7 éves költségvetési ciklus az EU-ban, ami azt jelenti, hogy miután Nagy-Britannia kilép, utána még mindig fizetnie kellene neki meglehetős jelentős összegeket, anélkül, hogy már visszakapna, mert ilyen pillanatban vissza is kap köszönhetően többek között Margaret Thatcher erőteljes fellépésének. És a harmadik kérdés pedig ezzel kapcsolatban, hogy, és nem csak ezzel kapcsolatban, Európai Bíróságnak a döntése mennyire lesznek kötelezőek Nagy-Britannia számára. Nagyjából ez a három kérdés az, amit...
Meg hát ez érzékeny pontként szokták emlegetni a pénzügyi szolgáltatói szektor esetleges elvitelét, igen, Londonból vagy a Szigetországból, igen, ami igen, azért egy fájdalmas pont lenne a brit gazdaságnak, igen, legalábbis pénzügyi szakértők szerint.
Különben kijelentett, hogy el fogják onnan vinni két jelentős EU-s intézmény van Londonban, egyik valóban a pénzügyi szolgáltatásokat felügyelő szervezet, hogyha jól tudom, hogyha elviszik, és a másik pedig azt hiszem egy ilyen orvosi dolgokkal, egészségügyi dolgokkal foglalkozó szervezet. Hogyha elviszik onnan, jelentkező bőven van természetesen, a franciáktól az írekig és a németekig bezáróan. Tehát, hogyha onnan elviszik, akkor azért a pénzügyi szektor meg fogja sínleni, illetve van egy olyan tényező, ami viszont a tárgyalások befejezését sürgeti, és ez pedig a befektetői légkör és a befektetői környezet. Tehát nagyon sokan úgy gondolják, hogy akár már most a választások miatt nagyon sok befektető és vállalkozó kivár. Na most, hogyha le is zajlik a választás, a francia meg a német, elkezdenek a tárgyalások, akkor valószínű, hogy azért még mindig kivárás lesz, hogy a végeredmény mi lesz. Tehát a Nagy-Britannia meg azért nem nagyon engedheti meg magának azt, hogy egy-két évre gyakorlatilag, hát mondjuk abszolút a partvonalra szoruljon ilyen kérdésekbe. Tehát minden oldalról azért sürgetik a tárgyalások befejezését. A több adóásza az Európai Unió kezébe van, hiszen végül is ezért egy 450 milliós entitás áll szembe egy 60-65 millióval szembe, de hát majd meglátjuk, hogy mi történik.
Most rövid hírek következnek, utána itt folytatjuk a beszélgetést Magyar Is Tamással, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem docensével, külpolitikai szakértővel. Maradjanak velünk!